A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Az érzelmi gátoltságról beszélgettünk az elmúlt hetekben. Ennek a gátoltságnak az egyik kulcsa az, hogy nem engedi meg a spontaneitást.
A spontaneitás kulcs kifejezés, hiszen pici gyerekkorunkban spontán cselekszünk. Nyilván éppen a szocializációnk során egy nagyon fontos lépés lesz majd az iskola érettséggel összefüggésben, hogy képes vagyok már a késztetéseim, ösztönkésztetéseim, érzelmi impulzusaim és a cselekvés közé beiktatni a gondolkozást. De ez nagyon fontos dolog. Igen ám, de van, ahol a társas létre való nevelést valahogyan mégiscsak úgy képzelik el, hogy a legjobb, ha minden spontaneitást kiírtunk. Ha minden késztetést lefolytunk, minden ösztön impulzusra már eleve azt mondjuk, hogy rossz, pláne esetleg azt mondjuk, hogy bűn, hogy abból baj ne legyen. Ez nagyon szomorú, mert ez azt jelenti, ugye, ahogy erről beszéltünk, hogy beszárad az élet. Kiszáradunk. Hát nyilván, ha tiltott minden spontán késztetés, tiltott annak a szabadsága, annak a bizalma, hogy kifejezem magam, te erre majd valamit reagálsz, és én erre ugyanúgy szabadon fogok tudni reagálni. Hogy amikor én egy késztetésemet kifejezem, az nem ellenedre van, hát ez nem akar fenyegetni téged, hogy hát tudom magamat kontrollálni, de nem nagyon kontrollálom magam. És hogy ezért, mikor te valamilyen reakciót adsz majd az én szabad önkifejezésemre, a szabadságomat továbbra sem vesztem el. Tehát ugyanolyan szabadon tudom azt mondani, hogy elnézést, túllöttem a célon, hogy nem akartalak megbántani, hogy tudod, annyira bennem volt ez. Tehát eszembe se jutott, hogy ez majd így hat rád. Hát a szabadságunkat folyamatban éljük meg és őrizzük meg, és ehhez hozzátartozik, hogy a másik reakciójára is, amit komolyan tudunk venni, hát hiszen a sajátunkat komolyan vesszük, magunknak megengedjük, akkor a társunknak is megengedjük, csak azt is értékesnek tartjuk, és erre szabadon tudunk reagálni.
Az érzelmi gátoltság feloldásához tehát fontos, hogy tudjunk váratlan dolgot tenni, és azzal is tudjunk mit kezdeni, hogyha valaki a környezetünkben váratlan dolgot tesz. Ez egy olyan dolog, amit tanulható, gyakorolható. Nagyon sokan vannak, akik tartanak attól, hogy valami váratlan dolog történik velük. Lehet ezen változtatni? Mert ugye nagyon sokszor ezt azzal ütjük agyon, vagy azzal hesegetjük magunktól el, hogy hát én ilyen vagyok. Én kerülöm a váratlan helyzeteket, és ezen nem is kell változtatni. Hogyan tudjuk magunkat egyáltalán ebből kizökkenteni?
Kétségkívül van, akinek nagyon nehéz meglepetést szerezni, mégpedig azért, mert a szorongása fog megnőni. A szorongása, a félelme, az ismeretlenre vonatkozó aggodalmai, a bizonytalansága, és ezek az érzések aztán el tudják őt borítani. És mindaddig, amíg aztán valami számára megszokott, biztonságos, régi, akár rutinos kerékvágásba nem jut el, addig nincsen jól. Akkor is, hogyha éppen valami gyönyörű ajándékot kapott, vagy éppen valami meglepetés bulin van, vagy éppenséggel valami jó ötletet talált ki a férje, felesége, gyerekei, vagy a többiek. Ez lehetséges, és nyilván az első lépés az az, hogy elfogadjuk azt, hogyha valaki ebből a szempontból kevesebbet bír, és hogyha örömet akarunk neki okozni, akkor nem feltétlenül a saját szánk íze szerint okozunk neki örömet, hanem úgy, ahogy az neki öröm. A másik viszont, hogy ha meg magamról beszélek, ha én vagyok ez a személy, akkor nyilván nekem a félelemmel, a szorongással, az aggodalommal van dolgom. Talán több, mint egy másik személynek. Nyilván, hogyha valaki megtanult félni és szorongani, annak megvan az oka, kár volna magunkat bántani emiatt, mert az valamikor egy érthető, reális reakció volt a részünkről. De az biztos, hogy például, hogyha ér engem egy váratlan dolog, vagy valami meglepő, akkor ezekre is készülhetek. Például igenis gyakorolhatom azt, hogy a váratlan vagy meglepő dolgokra ne agresszióval válaszoljak. Most azért hoztam ide pont az agressziót, mert nem egyszer a szorongás oldásnak az egyik ösztönös formája az agresszió. És látjuk azt, hogy emberek, hogy meglepődnek, elcsodálkoznak, megijednek, akár egy jó dologtól is meg tudunk persze ijedni, hogy a szorongás oldásnak és az én erő összeszedésének a formája az agresszió lesz. Ezt igenis elkezdhetjük gyakorolni, hogy ne az agresszió legyen, hanem valami más.
Hetek óta beszélgetünk arról, hogy az élet milyen területein élhetjük meg a szabadságunkat, ami segít oldani az érzelmi gátoltságot, úgy, hogy közben nem válunk gátlástalanná. Ezt ugye mindig kihangsúlyozzuk, hogy a szabadság az nem a gátlástalanságot jelenti, hanem egyfajta középutat. Eddig több területről is beszélgettünk, ezen a listán, ezen a képzeletbeli listán tovább haladva, két fontos területet érintsünk még, a szavak és az érzelmek területét. A szavak kapcsán olyan kutatásokról meséltél, amelyek azt bizonyítják, hogy bizonyos érzelmi helyzetekben, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív, nem könnyű kimondani bizonyos dolgokat, és még a pozitív helyzet is kiválthat belőlünk egyfajta gátoltságot. Erre talán nem is gondolnánk.
Igen, mert leginkább az juthat eszünkbe, hogy vannak olyanok, akik nem merik kimondani azt, hogy haragszom rád. Dühös vagyok. Hát ez most egy csalódás nekem, vagy ezt nem ezt akartam, vagy miért csináltad így? Miközben a kapcsolatot megőrizhetjük. Tehát, hogy ezek a kifejezések, főleg ha jól használjuk őket, önközlések, én kifejezések, akkor egy kicsit sem tartalmaznak olyat, hogy hogy lehetsz ilyen, mert az már nem én közlés, akkor már rólad beszéltem. Tehát, hogy talán ez az, ami először eszünkbe szokott jutni, hogy nem merem eléggé kifejezni a negatív dolgaimat, mert hogy jaj, majd mi lesz, vagy nem szeret akkor a másik, vagy majd félni fog, vagy esetleg fenyegető ránézve. De pont ez az, amiről te beszélsz, a pozitívumok. Akár ide hozhatom az intimitástól való félelmet is, annak aztán minden következményével. Hogy van, hogy amikor egy kapcsolat bensőségessé válik, de hát nem csak egy kapcsolat lehet bensőséges, egy helyzet is, egy pillanat is, egyszer csak valaki megdicsér engem. Tehát szinte nincs is előzménye. Én nem is ismerem őt, odalép, azt mondja, hallottalak, vagy láttalak, vagy múltkor néztelek, vagy... Hát ez egyetlen pillanat. Most elkezdem azt mondani, hogy jaj, nem, ezt elvesszük a másik ember örömét. Hát olyan, mint ha azt mondanánk, hogy ne csináld ezt velem, vagy nem jót mondtál nekem. Látod, hogy tiltakozom most ez ellen. Van, akinek azt nem könnyű megtanulni, hogy ilyenkor tudjon együtt örülni a másikkal, és az egyik azt mondja, hogy jaj, de örültem neki. És hogy akkor egy kicsit átvegyek ebből, akár még akkor is egy picit én szomorú vagyok. De hát most hatott rám ez a másik ember, hát látom az őszinte spontán megnyilatkozását. Nem muszáj teljesen magamnál maradni, hát egy kicsit lehetek nála is, aztán majd visszatérek a szomorúságomhoz, hát nincs semmi akadálya. És akkor azt mondom, hogy hát ez jól esik. De éppen egész másban voltam benne, de hogy te azt mondod, hogy örültél neki, jaj, hát jó, de látom is rajtad.
Szavak és érzelmek, ez a két terület, amiről ma beszélgetünk, hogy az életnek ezen két területén hogyan lehetünk egy kicsit szabadabbak, és az jutott eszembe, hogy hányszor halljuk, akár filmekben, akár az életben, mindenki találkozott már azzal, amikor valaki azt mondja, hogy hát tudod, én nem vagyok a szavak embere. Tudod, én nem tudom az érzelmeimet olyan könnyen kifejezni, de úgy is tudod, hogy. Itt megint történik egyfajta elkönyvelés, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, és akkor, mint hogyha itt a végére érnénk a történetnek, és talán az, hogy erről beszélgetünk, arra jó, hogy egyáltalán fölvesse a lehetőségét annak, hogy lehet, hogy nem jó abban valaki, hogy kifejezze az érzelmeit, akár szavakban, akár mozdulatokban, vagy gesztusokban, de legalább meg lehet próbálni. És ez nem jelenti azt, hogy teljesen meg kéne változnunk, vagy másképp kéne csinálni, hanem önmagában talán itt annak van jelentősége, hogy az adja meg a szabadságot, hogy csinálhatom én másképp is.
Pontosan így van. Szabadon mondhatom, és szabadon nem mondhatom, és hogy első lépésnek akár még ezt is lehet, és tudom, mikor ilyen egyszerű első lépéseket mondok, sokan megmosolyognak, és azt mondják, jaj, de hát ez nevetséges, de mégse nevetséges, ha valóban megcsináljuk. Ez pedig az, hogy valaki, aki sosem mondja azt a másiknak, hogy szeretlek, egyedül, mikor otthon van, mondja ki. Mondja ki egyedül. Hát abban aztán semmi kockázat nincs, mert aki nagyon gátolt, neki már az is egy nagyon nagy lépés, hogy egyáltalán fogja hallani a saját hangját, ahogy azt mondja, hogy szeretlek. Hogy képzeljem el azt a szemét, de nem azért, hogy ez semmi, nekem már kellene tudni mondanom neki, nem kell magunkat egy teher alá rakni. Egyszerűen csak belegondolok abba, hogy mennyire jól esett nekem tegnap, olyan kedves volt a feleségem velem, tehát szokás szerint nem csináltam semmit, rá se néztem, csak úgy elkönyveltem, hogy rendes nő a feleségem, és most, hogy ott benn vagyok a fürdőszobába, most kivondolom, hogy szeretlek. Vagy hogy köszönöm, vagy hogy jól esett. Közben rágondolok. Hát ha már rágondolok, és hallom a saját hangom. Két dolgot is csináltam egyszerre. Egyrészt a saját önkifejezésemben is előre jutottam, másrészt a feleségemmel való kapcsolat, ami itt bennem nagyon eleven. Tehát az egyik része van kint, a másik része bent van. Hogy akkor azt a belső viszonyt, ahogy én őrzöm magamban a feleségemet, azt most elkezdtem gazdagítani. Nem csak én fejlődtem ebben a pillanatban, bár egyedül vagyok a fürdőszobában, hanem a kapcsolat is gazdagodott, hiszen őrizzük a belső képét magunkban a kapcsolatainknak. És lehet, hogy ezt megcsinálom háromszor egyedül, és negyedjére, hát hiszen ezt már én gyakoroltam. Hát ez a belső minta már bennem van, ahogy a feleségemnek azt mondom, hogy szeretlek, még a hangomat is hallom. És ugyanígy lehet a dicsérettel is. Hogy a hála kifejezésével azt merem mondani, hogy aki lekicsinli ezeket az első lépéseket, csinálja meg. Ahol gátoltság van, ott már ez a kis lépés is kifejezetten nagy eredmény lesz. Tehát már is kifejezem a megbecsülésem valaki felé, aki ezt először egyedül megcsinálja.
Ha komolyan vesszük azt, hogy vannak gátoltságaink, akkor mindig kis lépésekbe gondolkodjunk. Nem kell hatalmas nagy változásokra gondolni, vagy egyáltalán föl kell mérni, vagy mekkora változást szeretnénk, de kis lépésekkel kezdjük.
Általában igaz az, hogy kis lépés nagy eredmény. Hát a személyiségfejlődésben, társkapcsolatban. Kis lépés nagy eredmény, kis változás nagy dicsőség. Kicsiben tudunk előre jutni. Persze vannak kivételes helyzetek, mikor valaki egy ugrással lép át a saját határán, vagy egy ugrással jut át a saját árnyékán. Kétségkívül létezik ez is. De általában mondjuk filmbe illő jelenetek ezek, hogy valaki sosem mert lecsúszni a csúszdán, hogy valaki sosem mert fölmenni a kilátóba, hogy valaki sosem mert bemenni a barlangba, és akkor egyszer csak megcsinálja. Nyilván ezek az ugrások. Van egy-egy ilyen, azért mondhatjuk ugrásnak, mert lépés nincs is. Kétség kívül vannak az ugrások, és van, hogy a fejlődésünk már egy-egy ugráson keresztül tud csak tovább zajlani, de hát ahhoz, hogy elérkezzek egy ugrásig, általában sok lépés az, ami megelőzi.
De az előbb szóba került az, hogyha eldöntjük, hogy felfedezzük a saját érzelmi gátjainkat, hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni. Tehát ez egy döntés?
Mindig előbb-utóbb elérkezünk egy döntésig. Törvényszerűen elérkezünk egy döntésig. Nem csak döntés kérdése, de egy idő után egy döntés kérdése is. Tehát nem érdemes leegyszerűsíteni, hogy ezt csak el kellene döntened. Miért nem mersz már fejest ugrani? Hát miért nem mersz már úszni? A fejedet miért nem mered berakni a vízbe? Mert nem meri. És ez nem csak döntés kérdése, kétség kívül. Tehát sok minden kell hozzá. De van egy pont, ahol az.
Adjunk akkor ehhez egy kis gyakorlati segítséget, hiszen hogyha valaki ezzel szembenéz, meghozza ezt a döntést, és elkezd ezzel foglalkozni, akkor azért szerintem néhány akadálya szembe fogja magát találni. Például ahhoz, hogy elkezdjük feltérképezni az érzelmi gátjainkat, fontos, hogy őszinték tudjunk lenni önmagunkhoz, és ez nem mindig könnyű. Hogyan segíthetjük ezt elő? Mert hát szeretünk önmagunk elől dolgokat elrejteni.
Az önmagunkkal kapcsolatos őszinteségnek sok akadálya lehet. Például, hogy nagyon-nagyon ragaszkodunk egy idealizált én képhez. Ahhoz, ahogyan mi magunkat szeretnénk látni, vagy amiért dolgozunk, hogy mások felé ezt a képünket mutassuk. És ami ezzel ellentétes, azt igyekszünk elrejteni. Hiszen pont azért dolgozunk, hogy mások ne azt lássák, hanem a szép részünket lássák. Hát tulajdonképpen eleve azt gyakoroljuk kifelé, hogy ezt nem akarjuk odahozni, vagy megjeleníteni, és ennek egyébként realitása is van. Miért kéne mondjuk minden nyűgösségemet a munkahelyen a munkatársaimnak föltárni? Hát meg is tarthatok abból egy csomót, már csak azért is, mert mondjuk szeretnék eredményesen dolgozni. Aztán lehet, hogy megvannak azok a kapcsolataim, ahol meg szabad azt elővennem, és akkor ott ki nyűgösködöm, vagy ki panaszkodom magam, és ez teljesen rendben is van. Tehát sok természetes folyamat akadályozhatja azt, érthető logikus folyamatok, hogy akadályokba ütközik a magam felé való őszinteség. Másfelől nagyon sokan vannak, akik az őszinteséget fenyegetőnek tartják, magukra nézve, mert azt élik meg, hogy minden olyan gyöngeségnek, árnyéknak, akár bűnnek a beismerése, ami egyébként a realitás lenne, az megerősíti az ő téveszméjüket, mégpedig azt, hogy ők nullák, hogy ők rosszak, hogy ők senkik, hogy alávalók, hogy szégyenletesek, és a többi. És ez egy nagyon érdekes helyzetet teremt, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a téveszméjük miatt a realitást nem merik közelengedni magukhoz. Fordítva sokkal jobb lenne, hogy képes lennék a realitást közelengedni magamhoz, és ez segítene abban, hogy egyre világosabban lássam magamat, és merjem a reális gyöngeségeimet látni, és ezzel párhuzamosan egyre jobban lássam azt, hogy ezzel együtt értékes vagyok. Tulajdonképpen egy személy, aki meggyőződéssel, egy pozitív önbecsüléssel él. Hát van egy pozitív érzelmi viszonya magához. Azt tudja mondani, Isten képmása vagyok, a Szentlélek temploma vagyok, Jézus testvére vagyok. Mondhatnánk aztán sok minden mást is. Hát ez a személy, akiben ennyire meggyőződéssel él a saját értékessége. Éppen mert azt nem veszítheti el, mert az éppen Isten szemén keresztül történő meggyőződés, merheti vállalni a saját gyöngeségét. Mert azt mondom, elkövettem ezt a bűnt, vagy ezt rosszul csináltam? Ez egy hiányosságom, ez egy rossz tulajdonságom, itt rendre elbukok? Merem ezt a realitást közelengedni, mert a realitásban a talajom az, hogy értékes vagyok. Hát nem tudok nem Isten gyermeke lenni. Hát ezt nem tudom megváltoztatni. Nem tudom Jézusnak azt mondani, hogy ne váltson meg, mert az már megtörtént, meg vagyok váltva. Nem tudom Jézusnak azt mondani, hogy ne tekints rám testvéredként, mert ő így néz rám. Vagyis ennek a kikezdhetetlen jónak a biztos tudata segíthet mindenféle árnyékomnak, rossznak, bűnömnek, gyöngeségemnek a reális meglátásában. Fordítva sokkal problémásabb, hogy állandóan valami jó képet kell festenem azért, nehogy belehújjak a rossz vagyok téveszméjébe.
próbáljuk meg elfogadni, hogy vannak nehézségeink, vannak gyöngeségeink, vannak nehéz pillanataink, és akkor talán könnyebb lesz.
Itt nagyon nagy félreértések lehetnek, mert nem mindegy, hogy mi jön azután, hogy fogadj el így, vagy fogadjam el magam. A legtöbb ember attól fél, például kapcsolatokban, hogy ha elfogadja a másikat úgy, ahogy van, nem fog fejlődni. Hogy akkor aztán már semmi motivációja nem lesz, hogy alakuljon, vagy változtasson esetleg valami olyasmin, ami engem nagyon zavar, vagy nagyon bánt, vagy nagyon irritál, vagy nagyon éppen a gyöngémet érinti. És mégis azt lehetne mondani, hogy ez egy folyamat, és ebben a folyamatban kihagyhatatlanul értékes lépés, hogy én elfogadlak, és te elfogadod magad, majd egy kihagyhatatlanul fontos lépés, hogy ebben megerősödve, itt erőt merítve, a kapcsolatban biztonságra lelve, éppen azért, mert azt mondod, na hát, még ezt is megteszed, értem, hogy elfogadsz így. Na hát, hogy te befekteted ezt a érzelmi energiát, hogy ilyen nagy lelki tudsz velem lenni? Hát egy ilyen emberért miért ne kezdenék el alakulni vagy változni? Tehát, hogy értjük ezt a motivációt, hogy addig ütjük, vágjuk, még meg nem változik, értjük ezt. A nagy kérdés, hogy belül milyen változás jön létre. De belül nem az a változás jön létre, amit szeretnénk. Legfőjebb kifelé valaki valami magatartás formáját megváltoztatja. De egymás elfogadása és önmagam elfogadása teremti meg annak a lehetőségét, hogy egy belső változás szabadságból kiindulva létre tudjon jönni. És ezért az első lépés az elfogadás, de van tovább is, hogy az elfogadásba ne egyszerűen csak beleüljek, mint pici baba az apukája ölébe, és az anyukájának az ölébe ringatózik, és azt mondja, hogy milyen jó! Hát felnőttek vagyunk. Tehát azért kicsit ringatózunk, kicsit megerősödünk, biztonságra lelünk, és utána el tudunk kezdeni szabadon cselekedni. Csak nehéz szabadon cselekedni úgy, és akkor is egy olyan viszonyban, ahol nem érezzük azt, hogy meg tudunk pihenni a társunknál.
Fogunk még erről a témáról beszélgetni, hiszen az életnek számtalan olyan területe van, ahol felfedezhetjük a szabadságunkat, ahol az érzelmi gátoltságunkat egy kicsit oldhatjuk, úgyhogy innen folytatjuk majd a jövő héten is. A teljességre hangolva műsorában ezúttal is Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgoztuk fel. Nem lesz ez másképp a jövő héten sem, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Csúth Juditot hallották.